Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket az új énekes füzetünk 34. énekével kezdjük el. Csak benned, így kezdődik a dicséret. Segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, teljes, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten igéjét olvasnám fel, az is egy hirdetés féle. Isten kegyelmét, szeretetét hirdeti nekünk az írás, az ige. Lukács evangéliumából olvasom. Lukács írása szerinti evangéliumnak 6. fejezetéből a 43. verstől 49. versig terjedő szakaszt, Jézus Krisztus tanításait halljuk. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról sem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik. Megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor az árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk rá, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, hogy megint vasárnap írat ránk a te napod, a te feltámadásod örömünnepe. Köszönjük a lehetőséget, hogy a feltámadásod örömében részesülhettünk, hogy a mi életünk is feltámadás felé halad. Kérünk, nyugtass meg most bennünket, hadd tudjuk letenni otthoni gondjainkat, mindenféle nyomorúságunkat, félelmünket. hadd tudjuk az örömeinket is most te hozzád ide rakni, hadd tudjunk hálát adni mindenért, ami történt velünk az elmúlt napokban. És kérünk most az Isten tisztelet elején adjál őszintességet, hogyha belátásra kell jutnunk, ha megbánásra kell jutnunk, ha előtted szint kell vallanunk. Kérünk, bocsásd meg, amit vétettünk te ellened, vétettünk egymás ellen. Bocsásd meg a cselekedeteinket, mulasztásainkat, hibás gondolatainkat. Köszönjük, hogy ez a kegyelemnek a helye. Köszönjük, hogy mindent elmondhatunk neked. Köszönjük a megmentő, vigasztaló és újjáépítő szeretetedet. Kérünk, hogy legyél itt közöttünk, szent lelkeddel. Áld meg az ige hirdetést, az ige meghallgatását. Legyél velünk. Ámen. Az ige hirdetésre készülve a 370. énekünket énekeljük együtt, imádságos szívvel. Jövel, Szentlélek Úristen, így hívogatjuk az Isten lelkét, hogy legyen itt mi közöttünk. 370. ének. Nagy bátorság kérni az Urat énekben vagy szóban, hogy légy erős vigasztalónk, mert ez azt jelenti, hogy engedelmeskedem, hallgatok a szavára, és engedelmeskedem, ami nem mindig könnyű. Tehát könnyű énekelni, de nehezebb őszintén énekelni és gondolni. De kértük a bátorítást, és segít nekünk az Úr szent lelke. Hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján szeretném az evangéliumot hirdetni, Isten kegyelmét, szeretetét. A Kolossébeliekhez írott levélből olvasom, 3. fejezet 18. versétől a 4. fejezet 1. verséig bezárólag. Ez a Kolossé sorozatunk a múlt héten, ahol abba hagytuk, onnan folytatjuk. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Isten szerint cselekedni, ezt úgy szoktuk megfogalmazni máskor, hogy ez a cselekvő hit. És azt is tudjuk az igéből, más helyekről, hogy az a hit, ami nem cselekszik, az élettelen hit, az halott hit. Tehát úgy hinni, hogy nem cselekszem az Isten akaratát, nem lehet hinni. Vallásos, valamilyen látszat életet élhetünk, de az nem élő hit. És az Isten akaratát pedig úgy ismerhetem meg, hogy olvasom az igét, azt a Szentlélek megvilágítja, értelmezi, segít nekem minden tekintetben, és akkor már hallom az ő hangját. Erről hallottuk ezt a közismert, nagyon-nagyon szép példázatos beszédét az Úr Jézus Krisztusnak, hogy az az építőipari példázat, ha jó az alapozás, akkor jöhet az áradás, a ház nem omlik össze. És a jó alapozás, ha jó alapra építek, akkor az azt jelenti, hogy amit ő mond, azt megcselekszem. És erről szeretnék én most beszélni, hogy hogyan is tudjuk megcselekedni az Úr akaratát, az Isten akaratát, hogyan tudok engedelmeskedni az ő szavának. Nem tudom, hogy van-e köztünk olyan, de az a tapasztalatom, hogy előfordul, velem is volt már az életem során ilyen kanyar, amikor elkezdtem nyugtalankodni, mert első hallásra, mintha valami ellentmondást éreztem volna Jézus szavai és Pál apostol szavai között. Ugye hát az Úr Jézus élete, tette szavai, az a tömény, irgalom, kegyelem, ahogy az Isten találkozik az emberrel. Nagyon kemény a Jézusi szó, a nem olcsó irgalom, az aztán fehér-fekete, de mindig irgalmas. És ezt tudjuk, és olvastuk, hallgattuk Jézus szavait, hogy cselekedjük meg az ő szavát, az ő útmutatása szerint éljünk. És akkor most itt fölolvastuk ezt a páli levelet, és úgy hangzik, mintha egy törvénygyűjteményt hallanánk. Van Jézusi irgalom, kegyelem, és akkor itt van egy zsidó farizeus, aki keményen beosztja, hogy ilyen legyen a családi életetek, társadalmi életetek, mintha szabályokat, törvényeket alkotott volna. Én remélem, hogy akik itt vagyunk, egyetértünk abban, és ebben most együtt erősödjünk meg, hogy nincs ellentmondás, a lélek, ahogy vezette a szentírókat, mindegyik valami más oldalról közelítette meg ugyanazt az isteni örömhírt, és más célból írták az evangéliumot is, és az apostoli leveleknek ezeket a lelki gondozói, a gyakorlati élettel foglalkozó részeit. Nincs ellentmondás. Tehát Pál is ugyanazon a kegyelmi talajon áll, de ő nem az a fajta kegyelem hirdető, itt most a harmadik fejezet végén, máskor igen, de itt ő most alkalmazza az Úr Jézus kegyelmi szavait. Ez alkalmazás, tehát nem törvénykönyvet alkot, azt hiszem, hogy ő mindannyiunknál jobban tudta, hogy nincs szükség új törvényre, hiszen az már van. És a kegyelmet is ismerte, aki úgy tudott szólni saját magára, olvassuk a korintusi levélben az önvallomását, hogy bűnösök között az első, de azok között is az első, akik az Isten kegyelmében részesülnek. Tehát ő tudta, mi a kegyelem, az irgalom. Ő alkalmazza az irgalom tanítását, az Isten kézzel fogható, megtapasztalható kegyelmét, ami nem csak tanítás, nem vallás, elmélet, hanem az élet élmény is. Azzal találkozhatunk, az megállítja az életünket a rossz irányban, és elindítja az újra. Tehát Pál alkalmazza a Jézusi kegyelem tanítást. Nem törvény, nem szabályrendelet, hanem alkalmazás. És miközben mi olvassuk, és megpróbáljuk értelmezni, és megpróbálunk engedni, mert ez is az Isten igéje, akkor nagyon jól vigyázunk arra, hogy nem másolni kell, nem valami olyan ókori példát másolunk, amit talán nem is tudjuk, hogy milyen volt, csak elképzelésünk van róla, hanem mi is alkalmazzuk, megpróbáljuk a lélek segítségével, és arra van ígéretünk, hogy a lélek magyarázza nekünk az igét. Közel tudja hozni, és alkalmazza a lélek az igét, és aktuálisan mindenkinek a saját életére alkalmazza. Tehát ez a mi receptünk is, nem a másolás, hanem az alkalmazás. De hát ezt nem csak a Filippi levél harmadik fejezetére mondhatjuk el, hanem bárhol a Szentírást kinyitjuk, olvassuk, mindig egy tévút, amikor másolni akarom. Kit akarok másolni? Lehet egy prófétát másolni? Nem. Egyéni, egyedi élet. Akkor az az ő élete volt, ez meg itt az enyém. Nem kevésbé izgalmas, lehet, hogy nem olyan látványos, de ez az enyém. Azt kell élnem, ezzel kell elszámolnom, az én kegyelmemet kell elfogadni Isten kezéből. Tehát soha nem másolunk, hanem példát veszünk, és alkalmazzuk. Hát ennyit Jézus és Pálról, illetve itt talán egy ilyen látszólagos ellentmondást próbáltam feloldozni. Én azt a címet adtam az ige hirdetésnek, hogy igen, cselekedjünk, de hol és hogyan cselekedjünk, mert ez gyakorlativá teszi ezt a témát. Ugye cselekvésről beszélgetni az egy elmélet, már kicsit most is kezdem szégyelni magam, mert elmélet, de az az izgalmas, amikor azt csinálom, megélem. Úgyhogy ez két kulcs kérdés, hogy hol és mikor cselekedjem az Isten üzenetét, szavát. Hol? Arról szeretnék beszélni, hol és mikor, aztán utána arról beszélnék, hogy hogyan. Én nem találom azt véletlennek, és most butaságot mondok, mert semmi nem véletlen, különösen az Isten igéjében semmi sem véletlen, hogy Pál pont két ilyen területet emel ki példának, a család, és a munkavilága, ami kicsit kitágította, azt is mondhatnám, hogy a társadalmi kapcsolataink, de hát a társadalmi kapcsolatainkban általában a munkavilága az, amivel leginkább benne vagyunk, az az elsődleges társadalmi kapcsolatunk, vagy amivel az aktív életünk legtöbb idejét eltöltjük. Nem véletlen, mert én ezt úgy értem, hogy az Isten igéje, és itt Isten lelke vezetésével az apostol is arra irányít, úgy bíztat bennünket, hogy nem kell feltétlenül távoli célokat keresni, nyugtalankodni sokat, hogy mi az én dolgom, hova kéne elmenni világ végére, hanem itt és most, és ezt nem csak Pálnál van, sokszor érezzük, hát a legcsodálatosabban a jézusi példázatok. Nagyon gyakran józanul a földre húznak bennünket, hogy ne járjon túl messze a gondolkodásod, mert van egy adott pillanat, itt és most kell megélned az életedet. Ugye az egyik ilyen legszebb időgazdálkodást az Úr imádságban, a mi atyánkban is látjuk, a mindennapi kenyér, a mai kenyerünket ad meg nekünk. Nem a holnap utáni, most kell hálaadás dolgában is szavaznom, hogy tudok-e ma, vasárnap, 10 óra, 28-kor hálát adni. Tehát annyira konkrét valósággal válik az igének a cselekvése. A családi életünk, ugye az változhat ki éppen milyen életkorban, milyen családi helyzetben van, de azt nagyon-nagyon nem kell magyarázni, ezt mindnyájan tudjuk, érezzük, hogy hát az a legközelebbi helyszíne a cselekvéseinknek. Lehet, hogy nem kaptam nagy missziói elhívást, lehet, hogy még keveset értek az igéből, lehet, hogy sok rendezetlen dolgom van az életben, de ami a közeli, mindig azzal kell kezdeni. A család. És hát ehhez kapcsolódik a másik témakör, a társadalmi, munkahelyi problémáink, viszonyaink, az is most van. Miközben lehet, hogy keresem az életem célját, helyét, de aközben hétfőn el kell mennem reggel 7-kor dolgozni. És ott emberek között vagyok. És ott van keresztény hivatásom, és ott érvényes rám mindaz, amit az igéből hallok. Nem tudom, a jelenlévők életében ez mennyire probléma, hogy ebben benne vagytok, vagy soha nem voltatok benne, vagy már túl vagytok rajta. Az én életemben voltak olyan esztendők, amikor ez nekem nagyon-nagyon komoly kérdésem volt, mert már hitben éltem, de még mindig nem tudtam, hogy mi leszek, mint egy kisfiú. Már közeltem a 40-hez, és mindig nem tudtam, hogy mi leszek, én mit csináljak. De azt már akkor kezdtem megérteni az igéből, hogy jön hétfőn, azért mondtam 7 órát, mert hétre jártam dolgozni. És hétfőn, 7-kor van nekem dolgom az Isten nevében. Lehet, hogy a nagyot nem tudom, el se tudtam volna képzelni, hogy egyszer majd itt beszélek a szószéken. De akkor, azon a hétfőn az volt a dolgom, ott volt mellettem főnök, voltak rám bízott, beosztottak, fiatalok, szakmunkás tanulók. Ott úgy kellett jelen lennem, úgy kellett dolgozni, úgy kellett hitvallást tenni. Sokszor, nem egyszer ezt is elrontottam, hogy vagy a hitvallás sikkadt el, vagy volt nagy hitvallás, de kevesebb munka, kényes egyensúlyok ezek munka helyett, a munkahelyünkön nem tudunk bizonyságot tenni, ezekben is el kell kérni az Istentől való bölcsességünket. Ha az ember ezt megérti, megéli, akkor nagyon izgalmassá válnak a mindennapjaink. Akár a vasárnap, akár a hétfő, hiszen mindig helyzetben vagyunk, mindig valakikkel együtt vagyunk, legtöbbször a családtagokkal, és aki aktív dolgozó, utána egy hétig a munkatársaival, és azok mindig helyzetek, mindig emberek, az Isten irgalmára szomjazó emberek, ugyanúgy, ahogy mi szomjazunk, vagy szomjaztunk. Nagyon izgalmassá teszi ezt az életet, de talán ez az izgalmas kifejezés nem is takarja le azt, amit el szeretnék mondani, hogy értékes, munkás idők vannak, lehet küzdeni, utána járni, hogy mi az én dolgom, nincsenek üres napjaink. Én sok emberre találkoztam, akik éveken át nyüglődnek ezzel. Eszembe jut valaki, egy nagyon-nagyon régi ismeretség, ő is sajnos az alkohol fogságába került, és azon gondolkodott, hogy mindez a körülményei miatt van, ha ő elmehetne valami missziós munkába, engem irigyelt, hogy milyen jó, hogy én missziózok. Ha ő is segíthetne szabadulni az alkoholistáknak, akkor ő megszabadulna. Nem nevetek ezen, ha mosolyogva is mondom, mert ez egy óriási tévedés. Hát megvannak a lépések, a fontossági sorrendek, majd lehet, hogy mész egyszer misszióba, de most a saját életedet kell megmissziózni, ne értsük ezt félre. Tehát megvannak a feladatok, a lépés, sorrendek. Én így értem meg ezt, hogy hol és mikor kell megcselekedni az Isten akaratát, ezért hozza Pál ezeket a példákat, családból, társadalmi életből, mert ez oda vezet minket, hogy itt és most helyzet van, még élem a föld életemet, itt és most ebben a pillanatban is érvényes az Isten irgalma, és minden pillanatban van mit tanulnunk, van megújulásra lehetőségünk, módunk, és mindig van tovább, nincs befejezett keresztény élet, erről is ma olyan sokszor beszéltünk, hogy nem úgy van, hogy megtérek, aztán kicsit megér a hitem, megérik, és utána készen vagyok, hanem ez egy csodálatos folyamat, amíg itt a földi port koptatjuk, nap mint nap megújulásra, igazításra, belátásokra van szükségünk. De azt hiszem, hogy ez egy szebb élet, ha belegondolunk, mintha készen lennénk. Akkor abban mi lenne a szép, hiszen kész ember nincs. Még egyszer szeretném azt hangsúlyozni, amit az ige hirdetés előtt már mondtam, hogy ókori viszonyok között, Kis-Ázsiára viszonyítva, keleti körülményekre, úgy alkalmazza Pál ezt az igét. Tehát nagyon nagy hiba lenne lemásolni. Ugye, itt munkahelyet én egy kicsit elnagyoltam, hogy munkahelyi problémák, de hát itt rabszolgatartásról van szó szerint az igében, és ma remélem közöttünk nincs rabszolga. Én találkoztam már rabszolgával, szintén volt alkoholista, akit egy Kecskemét közeli elhagyott anyán, vagy másfélig tartottak rabszolgaként gyakorlatilag, pucolta a disznólat, adtak neki egy 2-3 liter kannásbor, meg egy szelet zsíros kenyeret, készpénz nem, és ha meg akart szökni, akkor utána mentek és megverték. Van ilyen, azt hiszem Magyarországon talán nem is ez az egy ember, akiről beszélek, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy az akkor volt, nem másoljuk, de a tanulságokat azt tudjuk alkalmazni. Hol és mikor arról beszéltem, és most tovább szeretnék lépni következő gondolatra, hogy hogyan cselekedjük meg az Isten akaratát, hogyan. Nagyon szépen összefoglalja itt a 23. versben az apostol, jó lélekkel végezzétek úgy, mint akik az Úrnak szolgáltok. Ez a jó lélek azt jelenti, az előző versben azt olvassuk, hogy tiszta szívvel, az tiszta, teljes Isten előtt nyitott szív. Egy ilyen befogadó, nyitott szív, a hegyi beszéd eszünkbe jut, hogy kik azok a boldogok, akik meglátják az Istent, akiknek ilyen a szívük, a tiszta szívűek. Tehát tiszta szívvel, jó lélekkel végezzétek. Itt az, hogy jó lélek, itt nem a Szentlélekről van szó. Nyilván a Szentlélek segít az életünkben, támogat, imádkozik velem, talán félbe mondom ki, még helyettem is talán. Az igét megérteti. De itt az emberi lélekről van szó, az én akaratomról, odaszánásomról, gondolatvilágomról, ez az emberi lélek itt. Tehát jó lélekkel, nyitott szíve, és ebben a nyitott szívbe beletalál, otthonra talál az Isten szent lelke. Jó lélekkel végezzük úgy, ahogy az Úrnak kell szolgálnunk. Ne látszatra, ezt is olvasjuk ott mellette lévő mondatban, ne látszatra, cselekedjük meg az Úr akaratát, bármilyen is legyen szó, embereknek tetszeni. Ugye ezt is félre tudjuk mi hívők érteni, hogy valamikor egy olyan fajta alázatoskodást, mint egy ruhát fölveszünk magunkra, hogy nem merünk örülni semminek. Ha én szeretem a másikat, mondjuk egy munkahelyi közösségben, segítek neki valamit, és nekem örömet okoz az, hogy a másiknak tudtam segíteni, és jól esik, hogy a másik megköszöni, és jól esik, hogyha a másik viszont szeret engem, akkor valami félreértés miatt ezt időnként ugye el tudjuk hesegetni magunktól, jó keresztjén az nem az emberek tetszését keresi, ne köszönd meg nekem, ne mosolyog rám, mintha félnénk örülni, tehát örüljünk, nem kell attól félni. És nagyon jól esik, ha valamit én is meg tudok köszönni, vagy nekem megköszönnek, az természetes. Én így értem meg az igéből. Annak örvendezni kell, és örülni kell annak is, ha valami jót tudtunk elvégezni. Ha kaptunk az Úrtól időt, tehetséget, lehetőséget, ez is a mi szabadságunk. Hálaadással mindennek lehet örülni. És ez nem azt jelenti, hogy keresem az emberek tetszését. Mert az Úrnak szolgálok, jó lélekkel, nyitott szívvel, és az már szinte egy ajándék, hogy ráadásul még nekem is jó érzés, és ráadásul még a mellettem lévő is örülhet. És ebben viszont szabadon örvendezhetünk hálaadással. Ha engedelmeskedem Isten szavának, az mindig egyfajta szolgálatot jelent. Szereteted, de a szeretet, keresztény szeretet az általában valamiféle szolgálati formában jelenik meg, és itt arra szeretnék utalni, hogy ha jó lélekkel engedelmeskedem az Úrnak, hát arra figyelek, abból merítek erőt, aki közelített felém, ő hogy szeret engem. Ha ő szeret engem, akkor én is szeretem a másikat. Ha ő irgalmas volt hozzám, nekem is irgalmasnak kell lennem a másikhoz. És aztán, ahogy az előbb megfogalmaztam, lehet abban örömünk, hogy megkönnyítjük egymás életét, az is az Isten ajándéka, kegyelmi ajándéka is. Lehet még annak is örülni, hogy nekem is jó érzés, ha valakitől bocsánatot tudtam kérni, vagy milyen jó érzés, ha meg tudunk bocsátani. Azt hiszem, hogy ezt már sokan átéltük. Megfullad az ember, ameddig nem tudok megbocsátani, az rettenetes. És mintha mázsányi kövek omlanának le a szívünkről, amikor végre sikerül. Én úgy foglaltam össze a választát erre a kérdésre, hogy hogyan cselekedjünk Isten nevében, hogyan cselekedjük meg az Isten akaratát. Irgalommal és támogatással, ez az én megfogalmazásom, de remélem, hogy nem az ige ellen szólok. Abból indulok ki megint, Isten hogy fordul hozzám a Krisztusban? Irgalommal és támogatással. Irgalommal, mert hiszen elpusztulnék a találkozásban, ha közben nem lett volna a Golgota. Nem lehet Istennel találkozni, beszélgetni, énekelni neki, itt az ő nevében prédikálni. Mert világosság és sötétség nem köthet munkatársi kapcsolatokat. Ott neki meg kellett halni a megváltónak. Tehát az irgalom az első lépés. De a történetnek nincs vége. Van feltámadás, van bűnbánat, és van bűnbocsánat, és van megújulás. Tehát így közeledik felénk az Úr irgalommal, és megújító támogatással. És amikor cselekszem az Isten akaratát, akkor ez a lelkület legyen bennem, az irgalom és a támogatás. És akkor most még, ha van egy kicsi lelki erőtök, akkor még a szöveget egy kicsit vizsgáljuk meg, ezt a, mi úgy szoktuk nevezni gyakran, keresztény házirend, hogy miket mond Pál itt nekünk jó tanácsként. Mondja elsősorban az akkori gyülekezetnek, de a Szentlélek által mondja nekünk is. Mivel kezdődik? A női engedelmessége. Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek. Itt szeretném elmondani nektek, hogy a dömösi gyógyító konferenciák azok 2,5 hetesek általában, és ott mindig van egy, de inkább 2 olyan délutáni előadás, beszélgetés, ami a családdal foglalkozik. És hát természetesen időnként előkerül ez az úgynevezett keresztény házirend, akár innen, akár az efézusi levélből, és ennél a pontnál, hogy az asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek, a hallgatóság mindig felzúdul, elsősorban a jelen levő hölgyek elborzadnak, kiki vérmérséklete szerint van, aki mérgesebben, van, aki udvariasabban, mindig nagy a felzúdulás és az ellenkezés. De én most ezen nem gúnyolom, megértem őket. Egyrészt megértem őket, mert többségükben nem járatosak az Isten igéjében, és megértem őket azért is, mert olyan család élet lehet mögöttük, hát lehet egy kegyetlen, mihaszna férj, aki verte, elüldözte, tönkretette, és akkor ő ezt hallja tőle, hogy engedelmeskedj a férjednek, és akkor beugrik neki az a vadállat férje, vagy volt férje. Nyilván megnehezíti az ige értelmezését. De mégis próbáljuk meg ezt megérteni. Nagyon jót tesz nekünk, ha ilyenkor átlapozunk az Efézusi levélhez, ami szintén tartalmazza, csak kibővített formában, más szempontok szerint is ezt a keresztény házirendet. Ott azzal kezdődik az első mondat, jól ismeritek sokan, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. De ez egy kicsit már helyére teszi a dolgokat, hogy itt megvolt az oka Pálnak, hogy az asszonyokat emelte ki, de egymásnak engedelmeskedünk, nem szolgáljan, hanem a Krisztus félelmében. Az más jelent. Igazodunk egymástól függetlenül is a Krisztushoz, és akkor abból lesz majd egymáshoz igazodás is. Mivel az előbb, ahogy próbáltam elmondani, nincs olyan igazi szeretet, olyan Istentől jövő szeretet, amiben nincs meg ez az irgalom gyakorlás, a másik támogatása. Na most akár irgalmat gyakorlok a másik iránt, akár támogatom, mind a kettő veszteséges foglalkozás, nem? Mert valamit adni kell magamból, amit soha nem kapok vissza. Hát azért kell irgalmat gyakorolni a másikkal, mert ő tartozik nekem a bűnei miatt. A bűn bocsánat, az adósság elengedés. Tehát egy nem kifizetődő foglalkozás egymással irgalmat gyakorolni, hiszen ő bántott engem, fogyasztotta az életem idejét, és irgalmas vagyok. Ez csak úgy lehet, hogy alászállok. Alárendelem magam a másiknak, mert emberi jogi rendszerint hát minimum egy kölcsös pofoszkodás jönne, hogy bebizonyítsam az igazamat, ahelyett alárendelem magam szeretetből. És ha támogatom a másikat, már pedig támogatásra mindig szükségünk van, anélkül nincsen családi élet, hogy egymást ne támogassuk. Aki éppen olyan helyzetben van, hogy erősebb is tudja támogatni a megrendültet, hát az nem egy alárendelés. Hát akkor én vagyok az erősebb, nekem van igazam, én már lépés előnyben vagyok, de meg kellene várni a másikat. Az nem megy anélkül, hogy nem mondjak le az előnyömről. Így értem én ezt az alárendelést. Egyébként a bibliai szövegben ez, hogy engedelmeskedjetek asszonyok, ez az engedelmesség, ez egy alárendelést jelent, hogy alárendelem magam a másiknak. Jogos a kérdés, Dömösön sokszor fölteszik, de egy vasárnapi istentisztelet az egy más forma, itt nem illik beleszólni, de ott fölteszik a kérdés, de miért nem mondja Pál ezt a férfiaknak is? Teljesen jogos a kérdés, de a szöveg összefüggésből, meg ugye hát a Szentírás nem csak a Kolossi 3-ból áll, az összefüggésekből tudjuk, hogy ez férfiakra is ugyanúgy vonatkozik, de Pál nem szószátyár, tömören fogalmaz, és tudja mindenkinek a gyenge pontját. Itt úgy látta, hogy az asszonyoknak lehet, hogy ez sokszor nehezebb. Ha ez családi csendes nap lenne, akkor most erről többet lehetne beszélni, de nem akarom az ige hirdetés szálát elvezetni, de hát erről sokszor beszéltünk, hogy a férjek megfulladnak, tönkre mennek, állandóan irányítjátok őket. Akkor is, ha tökéletlenek vagyunk, de irányított állapotban életképtelenné válunk, ez valahogy így lett megteremtve. Erről most többet nem szeretnék szólni. Tehát azzal azt szeretném mondani, hogy Pál azért emeli ki az asszonyokat, a nőket, mert ott fontosabbnak látja ezt a figyelmeztetést. De még egyszer, az Efézusban hogy kezdődött? Egymásnak a Krisztus félelmében. És még egy vigasztaló szó az asszonytestvérek számára, hogy így családi témában 4 tanácsot olvastunk, hallottunk Páltól, csak egy vonatkozik az asszonyokra. A férfiak 2 is kaptak, tehát ez annak a jele, hogy azért nekünk is van bőven dolgunk. Rögtön át is térek a férfiaknak a mogorvaságára figyelmeztet, hogy szeressétek a feleségeteket. Hát erre megmondhatjuk a válunkat, hogy ez természetesen így van. Az öreg széke is, az anekdótát ismerjük. Miért nem mondtad már meg a feleségednek, nem tudom, 20-30 éve, vagy 50 éve? Mert már egyszer megmondtam, és nem vontam vissza, mondta az öreg széke. Na de úgy szeretne, hogy köze mogorva vagyok, úgy nem lehet. Most ez a mogorvaság a bibliai szövegben azt jelenti, hogy megkeserítés. Ezt jól ismerjük, meg tudjuk keseríteni a társunk életét. És persze, itt a férfiak is felzúdulhatnának, de nem tesszük. Miért nem mondja ezt az asszonyoknak? Hát az asszony nem tudja megkeseríteni a férj életét, de meg tudja, ez is érvényes mind a két félre. De itt meg mi kapjuk a figyelmeztetést, mert ez nekünk férfiaknak megy nehezebben általában. Tehát tudja az apostol, hogy kinek mit kell mondani. Nekem erre különösen kell vigyázni, azért szól, de természetesen mindenkire érvényes. Jönnek a gyermekek. Gyermekeket is engedelmességre inti. Itt a gyermeki engedelmességnél a bibliai szöveg olyasmit jelent, hogy hallgat a szülői hangra. De gyönyörű, szép figyelmeztetés, és azt hiszem, hogy a gyereknek ez a legnehezebb, és a mai társadalmunkban észlelhetünk egy ilyen folyamatot, én is, ahogy öregszem, azt látom évtizedek óta, meg pedagógus barátaink, testvéreink mesélik, hogy az iskolában is, ez egy nagyon nehéz kérdés, miért fogadjak én szót? De ez sokszor már családon belül is egy kérdés, miért menjek oda, azt mondta anyám, most nincs kedvem. És akkor az anyuka legyint egyet, mondom egyszer, kétszer, aztán nem is mondom, csinálja a gyerek úgyis azt, amit akarja, borzasztó. De még egyszer, hogy a szülői hangra hallgatok, az a gyermeki kötelesség, de nem csak kötelesség, hanem az jó a gyermeknek. Az ad neki biztonságot, hát ő nem... Neki nincsenek élettapasztalatai, kell egy hang, egy vezetés, ami ezt tud igazodni. Persze nagyon nagy téma lenne, és én ezt most nem fejtem ki, gondolkodjunk rajta, hogy akkor kell, hogy legyen szülői hang. Mert azért akármilyen szülői hangra nem tud figyelni az a szerencsétlen gyerek. Akkor tud figyelni, ha az olyan hang. És akkor megint mondom a példát, ugye, ha fölfelé nyitunk, ha az az irgalom és az a támogató szeretet dolgozik bennünk, akkor van hangom. És akkor tud a gyermek, mire figyel. Más kérdés, hogy nem mindig akarja, de akkor legalább van mire figyelnie. Beszéltünk nőkről, férfiakról, gyermekekről, és akkor itt kapunk még egy pontot, egy figyelmeztetést mi férfiak, nem mint fér, hanem mint apák, hogy ne ingereljük a gyermekeinket. És itt ez a kifejezés, hogy ingerlés, ez olyasmit jelent, más szavakkal megfogalmaz, hogy ne tegyük őket bátortalanná. Hát azt hiszem, hogy ebben is van tapasztalatunk, akár úgy, mint egykori gyerekek, vagy mostani gyerekek, vagy idősödő szülők, akik már így végig gondoljuk, hogy mit, hogyan is tettünk, könnyen tudjuk bátortalanokká tenni a gyermekeinket, lenyomjuk őket erővel, nem részletezem, mert ez nem egy családgondozó csendes nap, de érdemes ezt végig gondolni. És itt is lehetne azon az eszünket forgatni, hogy ezt miért pont az apáknak mondja, mert egy anya is tudja bátortalanná tenni a gyermekét, tudja, igen, de azért ez elsősorban az apák nagy bűne, vagy mi olyanok vagyunk, hogy mi úgy kapásba vagy ösztönösebben tudjuk bátortalanná tenni, lehet, hogy az anyai lélek az védettebb ilyen szempontból. Ez volt a családi modell, és akkor még egy kicsit erről a társadalmi munkahelyi kérdésről hadd szóljak. Megint hangsúlyozom, hogy eredeti szövegkörnyezetben rabszolgatartó társadalomra kell gondolnunk. Rabszolgatartóra és a rabszolgájára. De mi most próbáljuk alkalmazni ezt. Ugye? A szolgáknak szóló figyelmeztetés, őket is engedelmességre hívja. Nagyon érdekes, hogy minden tekintetben, tehát ez nem egy ilyen pillanatnyi érdek szerinti engedelmesség, hanem egy életmód, egy életfolytatás. És itt ez az engedelmesség azt jelenti, hogy fogadjatok szót. A főnöki szót kicsit hasonlít a gyermekre, de nem pont az, amit a gyermekkel kapcsolatban mondtunk, hogy fogadjátok meg, itt nem arról van szó, hogy hallgassad meg az apád, anyád szavát, hanem fogadd meg, nyilván benne van a meghallás is, de fogadd meg, próbáld meg teljesíteni a főnököd szavát. Ebből sem kovácsolunk törvényt, ez egy útmutatás. Mindenki a maga életében megpróbálhatja alkalmazni. De lehetnek élettapasztalataink, hogy mennyire megváltozik egy munkahelyi légkör, ami nem mindegy, hogy milyen, mert ott tölti az ember a fél életét, ha ez elkezd működni. Nekem is könnyebb beosztottként, úgymond szolgaként, ha meghallom és meg tudom fogadni az ő szavát. És a főnöknek is mennyire jó, sokkal jobb főnöknek lenni, ha az ő szava eljut, és úgy jut el a beosztott fülébe, hogy abból lesz nem embereknek tetsző, hanem Istennek tetsző munka és emberi kapcsolatápolás. Így elgondoltam magamban, van egy gyönyörű szép szavunk, sokszor elkoptatjuk azt, hogy légy szíves. De ha ilyen lelkülettel tudok szolga lenni valahol beosztott, akkor, és hogyha erre a főnököm is hajlandó, ő veszi az adást, akkor ez a gyönyörű kifejezésünk, ez életté válik, légy szíves, akkor olyan súlya lesz, egy olyan főnöknek a szava, légy szíves, az hangsúlyossá válik, és megértem, engedek már annak is, fogom, hogy az a dolgom, nem kell ordítani, kényszeríteni, kényszerítő eszközök használata nélkül is végzem a munkámat. Urak, utoljára szolgákról volt szó, urak, az igazságosság és a méltányosság megtartása, igazságosság és méltányosság. Hát erről sem kell talán sokat beszélni, aktuális téma a mai vadkapitalizmusban. Minden ember szomjazik az igazságra és a méltányosságra. Itt ennek a kifejezésnek is a bibliai szövegben valami olyan értelme van, hogy urak, igyekezzetek az egyenlőségnek megfelelni. Nem szabad félreértenünk, itt nem egy ős kommunizmust hirdet Pál apostol, mert azt már tudjuk, történelem bebizonyított, hogy működésképtelen, nem lehetünk minden tekintetben egyenlők, akkor egyformának kellene lennünk, és az nem működik. De abban az értelemben egyenlők vagyunk, hogy Isten előtt egyenlően fontos ember a rabszolga és a rabszolgatartó. Itt a földi életben néhány évtizeden át lehetnek különbségek. Számunkra ebből a perspektívából ezek a különbségek óriásiak, de odaföntről tekintve mi az? Mindenki úgy születik, hogy semmit sem hoz ebbe a világba, és mindenki úgy megy el egyszer, hogy semmit nem viszünk át. Tehát isteni perspektívából van egy ilyen emberi egyenlőség. Természetes, hogy a társadalom úgy működik, ahogy működik, erre is tudunk bibliai tanítást, viszont a fejemben és a szívemben kell tartani, ha én hatalomhoz jutok, ha pénz felett rendelkezem és emberi életek felett rendelkezem, akkor ezt az isteni egyenlőséget, ezt a szemléletet, ezt a perspektívát itt szívemben kell tartanom. Befejezem az igehirdetést, végigvettük a szakaszt, ugye, amivel Pál példázni akarta a családi és társadalmi életben, hogyan kell az Isten szavának engedelmeskedni, cselekedni, és azt láttuk, hogy közelítő ez a gondolatmenet, itt és most mindenkinek van dolga, nagyon sok problémát, nehézséget nem tudunk megoldani, de minden napnak van olyan feladata, amit meg tudok oldani. És akkor egyik nap után jön a másik, egyik lépés után következik a másik. És még egyszer, nem másolás, hanem alkalmazás, és nem az embereknek tetszés, hanem az Istennek tetszését keresve úgy működik a dolog. Ami jó az Istennek, az jó nekem is, és jó a fele barátomnak is. Amen. Isten igére válaszoljunk énekelt imádsággal, az 512. dicséretünknek az első és második versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram! Csendesedjünk el, és folytassuk az imádságunkat. Urunk, köszönjük neked, hogy megszólító Istenünk vagy. Köszönjük, hogy megkerestél már az életünkben, és köszönjük, hogy azóta sem hagytál cserben. Szóban is azt kérjük, amit az énekben, hogy szeretnénk érteni, és szeretnénk szeretni is a te parancsolataidat, a te beszédedet, mindent, ami tőled jön. Kérünk, hogy így érleld, növeld a hitünket, hogy nap mint nap megtaláljuk veled a kapcsolatot, nap mint nap legyen üzenet, nap mint nap lehessen lehetőség veled együtt élni, gondolkodni, beszélni, cselekedni. Kérünk, bocsáss meg, hogy sokszor nehéz ez a cselekvés. Van, amikor bátortalanok vagyunk, van, amikor hitetlenek, van, amikor szeretetlenek, van, amikor az időt húzzuk, van, amikor engedetlenek. De köszönjük a kegyelmi időt, hogy most erről szó lehetett. Kérünk, újítsd meg az életünket. Te tudod, hogy hol, milyen ponton van szükségünk a megújításra. Ezért könyörgünk hozzád. Eléd visszük a gyülekezetünket, eléd visszük a gyülekezeti táborban lévőket is. Kérünk, hogy áld meg még az együtt töltött idejüket, vigyázz rájuk hazafelé az úton, és ugyanígy kérjük, hogy ránk is vigyázz. Legyen áldott szép úrnapja mindnyájunknak. Urunk, dicsérünk és magasztalunk téged, és azt is köszönjük, hogy ezt is megtehetjük. Ámen. Együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk végéhez közeledünk, a záró éneket énekeljük fennállva, és a végén majd fogadjuk az áldást. Az új énekes füzet 159. éneke. Örvendjetek!
Örvendjetek!
Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, további áldott szép napot!